Foglaljanak helyet a testvérek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön! Kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 379-es számú éneklésével alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hármas számú liturgiát énekeljük, amely a 48. oldalon található.
Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak téged, Istenem. Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltom, önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba veszen rajtam megváltom áldozata, nevelj igaz szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnöseket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, kérjünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet Böjt 5. vasárnapjára, egyházunk által előírt szentigét, melyet megírva találunk Mózes első könyvének 22. fejezetében, az első verstől a 14. a következőképpen. Mózes első könyvének 22. fejezetéből olvasom az igét az első verstől. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj föl a Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyed, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamára, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felel, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten, együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és feltette az oltára a fadarabot tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van a kos a szarvánál fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám ezt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent beszédét. Válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. És Isten tiszteletünk folytatásaként a 199-es számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetének 48. versétől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kicsoda Jézus? Ez a legfontosabb kérdés az egész életben. Hajlamosak vagyunk mi emberek arra, hogy más kérdéseket fontosabbnak tartsunk. Biztos hallottuk már, vagy lehet, hogy akár mondjuk is, vagy mondtuk is ezt, hogy csak egészség legyen, az a legfontosabb. Vagy mások azt mondják, hogy hát az a legfontosabb, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon, vagy a zsebemben, a pénztárcámban, vagy ki tudja, hogy ki hol tartja. Vagy mások azt szerint osztják be az embereket, és azt szerint csoportosítják, hogy melyik pártra szavaz? Ez a legfontosabb kérdés. És lehetne sorolni sokféle dolgot, ami alapján rangsorolják az emberek a másikat, vagy önmagukat is beállítják a sorba. És persze ott van az is, hogy az emberi kapcsolataink is fontosak, de mindezek csak a földi életben határoznak meg bennünket, az életünk egy-egy területén. Viszont az, hogy kicsoda Jézus, és hogy én mit gondolok róla, ez nem csak a földi életemet határozza meg, hanem ez örök életnek a kérdése. Hogy kicsoda Jézus Krisztus, és én hogyan vélekedek róla. Mert az élet nem pusztán ennyi, hogy itt élünk néhány évtizedet, és aztán egyszer meghalunk, és vége mindennek, hanem ott van az örökké valóság. És az, hogy én hol töltöm az örökké valóságot, az attól függ, hogy Jézushoz hogyan viszonyulok. Kicsoda számomra Jézus? Kicsoda Jézus? Ez az a kérdés, ami ebben az igében is most előttünk van. És először azt olvashatjuk, hogy kinek mondják Jézust az akkori zsidó vallási vezetők. Utána arról olvashatunk, hogy Jézus kinek mondja magán. És itt az Isten tiszteleten majd a végén lesz a tisztségviselőknek és a presbitereknek az iktatása, és azt beszéltük meg, hogy a testvérek egy-egy percben bizonyságot tesznek, pont erről a kérdésről, hogy kicsoda számukra Jézus Krisztus. Tehát válaszok születnek majd ezen az Isten tiszteleten erre a kérdésre, de a mi úrunk célja az, hogy mindannyiunk szívében megszülethessenek a válaszok. Hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus. És egyébként, hogyha ezt a kérdést félretolom, és azt mondom, hogy na jó, most nekem van fontosabb kérdésem ennél, az is egy válasz egyébként. És a válaszoknak megvan a következménye, ami életünkre nézve. Hát nézzük ezt az igét. Itt a János Evangélium a 8. fejezetében Jézus a zsidókkal, a zsidó vallási vezetőkkel beszélget, vitatkozik, és ezek az emberek azok voltak, akik nagyon jól ismerték a törvényt. Nagyon jól ismerték mi úgy mondjuk, hogy az ószövetségi írásokat, és tudniuk kellett volna az Isten akaratát. És igyekezni betartani azt, meg másokat is erre tanítani, erre vezetni. Igen, ám csak igaz volt rájuk az, amit Ézsaiás prófétált, és Jézus ezt mondta is nekik, hogy ez a nép csak ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem. Beszéltek Istenről, de az életük az képmutató volt. A tetteik azok másról beszéltek. És ők azok, akiket az Isten felkészít arra, hogy majd eljön a megváltó, majd eljön személyesen az ő népe közé, és látjuk, amikor eljön, akkor nem ismerik fel őt. Nem tudnak vele mit kezdeni. És testvérek, lehet, hogy ma is sokan vannak így, akik vallásos emberek, akik eljárnak templomba, eljárnak alkalmakra, lehet, hogy a Bibliát is olvassák, meg igyekeznek adakozni is, meg hozzájárulni a gyülekezet közösségéhez, de a szívük távol van az Istentől. De az, hogy kicsoda számukra Jézus, nem tudják azt mondani, hogy ő az én szabadítom, megváltom, hanem azt mondják, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Hiszem, hogy létezik az Isten, meg igyekszem megtenni azokat a dolgokat, amik fontosak, de hogy kicsoda Jézus, arra nem tudnak megfelelő választ adni. Ha Jézus nélkül, ha megtérés nélkül akarok vallásos életet élni, akkor az ilyen kiüresedett élet, kiüresedett vallási élet, mint amilyen volt ott annak idején a zsidó vallási vezetőknek. És Jézus nagyon keményen beszél velük. Az előzményekben azt mondja nekik, hogy ti atyátoktól, az ördögtől vagytok. Tehát az a fajta gondolkodás, amit ti képviseltek, az sátáni. Pedig ők Ábrahámra hivatkoznak, az zsidók ősatjára, hogy Ábrahámtól származunk, az Isten népéhez tartozunk, ott van a törvény, a mózesi törvény, igyekszünk ezeket betartani, és igazából akkor rendben van minden. De Jézus azt mondja, hogy a gyökerei romlottak ennek a fajta életnek, ennek a fajta gondolkodásnak. Amiben nincs közel az Isten, csak úgy látszólag. És lehet ilyen kísértés nekünk is, hogy egyfajta vallási dologra hivatkozunk. Hogy jó, hát az én szüleim, presbiterek, vagy tisztségviselők, felügyelő, vagy lelkész, vagy már a nagyapám is az volt, vagy ezt a templomot is építették az én szüleim, már itt is lehet ilyeneket mondani, hogy egy új közösség, és eddig azt lehetett mondani, hogy hát én is itt voltam, részt vettem benne, de most már akár azt is mondhatja valaki, hogy hát a nagyapám építette ezt a templomot. És ezek óriási dolgok, hogyha ezek hitből történnek. És hálát adhatunk az Istennek ezekért a dolgokért. De hogyha ilyen hivatkozási alappá válnak ezek, hogy ó, hát én velem minden rendben van, mert, és hivatkozok valamilyen vallási dologra, valaki másnak a hitére, az nagyon kevés. És lehet, hogy nem olyan látványosak a vallásos embernek a bűnei. Lehet, hogy ott a farizeusokban sem látták meg a hétköznapi emberek, hogy valójában mi van az ő szívükben. De ott belül a képmutatás, az ítélkezés, a szeretetlenség, az irítség, az szét tudja az ember életét roncsolni. És Jézus mindezt látja, hogy ezek ördögi dolgok, aki embergyilkos és hazugságatja. A sátánhoz köthető az ő életük. És itt is megmutatkozik, hogy Jézus ellen gyilkos indulataik vannak. És Jézus ellen támadnak, lázadnak, és nem akarják elfogadni, nem akarják észrevenni, hogy kivel is van dolguk. És hát amikor Jézus figyelmezteti őket, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye mit tesznek, ez a szokásos vita kultúra, sokszor itt a mai korban Magyarországon is ez történik, hogyha jön egy vád, vagy jön egy megjegyzés, akkor rögtön jön a visszahajítása ennek a dolognak, rögtön elkezdik szidni azt az embert, meg rögtön elkezdenek mindenféle dolgokat ráhaigálni. Hát itt is azt mondják Jézusnak, hogy hát tudtuk, hogy te samáriai vagy. Ugye ez a samáriai nép, a zsidók és a pogányok kevert népe, vallás is ott keveredett. Tehát jönnek sokszor az ilyen etnikai dolgok, hogy akkor szidják a másikat, mert hogy milyen származású, meg hogy honnan jön. Vagy visszahaigálják azokat a dolgokat, ami lehet, hogy szíven üt, mert eltalál, hogy tényleg én nem vagyok a helyemen ebben a dologban, na de a legegyszerűbb akkor ezt visszahajítani annak, aki ezt mondta, és akkor így hát, ha a felelősséget félre tudom tolni, vagy így akkor nem én kerülök a középpontba. És azt mondják itt Jézusra, hogy hát most már tudjuk, ördög van benne, démoni gondolkodású ez az ember. És nem veszik észre, hogy kivel van dolguk. Azt mondják, hogy megszállott. Ugye nemrég volt ilyen ige szakasz előttünk, ahol szintén ez volt, hogy a Beelzebubnak a szövetségesének tartották, tehát az ördögök fejedelmének az erejével gyógyít, ezt mondták Jézusról, és akkor is szó volt erről, de jó erről újra és újra beszélni, hogy sátán létezik. Démon világ is létezik. Sokan azt mondják, hogy hát a 21. században ilyenekkel nem szabad foglalkozni, ez a középkornak a meséihez tartozik, de nem. A Szentírás beszél róla, Jézus beszél róla, és sajnos a mai napig lehet ezt tapasztalni, hogy emberek a hatása alá kerülnek ördögi dolgoknak. Egészen odáig, hogy megszállottá is lehetnek. Sajnos kapcsolatba lehet kerülni az ördögi világgal, a démon világgal. És akár olyan ártatlannak tűnő dolgokkal, hogy az ember elkezd beszélgetni egy halott emberrel. Sokszor ott van a kísértés, hogy elveszítjük egy szerettünket, és hogy na még akkor beszélgetek vele. Még ezt nem tudtam megbeszélni. És sokan így indulnak el egy ilyen útra, hogy aztán egészen furcsa dolgokat tapasztalnak, egészen furcsa félelmeket élnek át, kényszeres cselekedeteik lesznek, akár kényszeres gondolatok, előjönnek olyan parázna, vagy olyan ördögi gondolatok, amikkel nem tud mit kezdeni az ember. És nagyon sokféle ilyen dologba bele lehet szaladni, csak úgy egy-két dolgot említve, lehetnek ilyen babonás dolgok, akár van olyan hely, ahol a gyerek sírt, és akkor régi szokás szerint, akkor megkenjük szenes vízzel, hogy akkor ne sírjon, és akkor volt egyfajta szeánsz tulajdonképpen, egy varázslás, hogy akkor a gyereket így akkor majd nem fog sírni. És ezek a bugyutaságnak tűnnek, csak éppen lelkileg megkötik azt a gyermeket, és ő meg még mit se sejt erről a dologról. Vagy ott van a horoszkóp, vagy ott van a jóslás, Vagy ott vannak a szellemidézések, amik általános iskolában is mennek sajnos az öltözőben, meg a tükör előtt, meg kirándulások alkalmával. A gyerekek játékból csinálnak ilyen dolgokat, csak hogy ez nem játék. Ezzel olyan lelki területre kerülnek, ami utána nagyon komoly félelmeket ébreszt az ő életükben, és valamilyen szinten a sátán beteszi a lábát az életükbe. De aztán a sport területére is azt mondják, hogy a sport, a jóga, ami igazából egy nem sport, hanem egy hindu istentiszteletnek egy szintje, vagy ott van az agykontroll, mindenféle varázslásokkal láthatott természetgyógyászat, és itt persze nem arról van szó, hogy akkor a gyógynövényeket, ha használjuk, akkor már az ilyen irány lenne, hanem amikor mindenféle praktikákat mellé kötnek ezek mellé, a dolgok mellé. Tehát veszedelmes dolog tud ez lenni, az ember a sátán hatása alá tud kerülni, vannak ennek fokozatai, hogy érintett lesz ebben a dologban, vagy megkötözött, vagy egyenesen megszállott, és azt látjuk, hogy itt Jézusra ezt mondják, hogy ő ilyen megszállott ember, aki már nem uralkodik a saját gondolatai felett. Pedig van ebből szabadulás. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezekből szabadítson, nem hogy ő lenne ilyen megkötözött, megszállott, és a mai világban is lehet ezt tapasztalni, hogy emberek sokszor pszichiátriára kerülnek ilyen dolgok miatt, mert vannak ilyen tünetei is ezeknek, és van, hogy megszabadulnak, mert imádkoznak értük. Mert annak a pszichiátriai tünetnek ez volt a gyökere, hogy okkult megkötözöttség volt az életében. Hát Jézus Krisztus ezért jött. Ők meg azt mondják, hogy démon van benne, hogy nem normális. És ez a nagy kérdés, hogy tényleg igazuk van-e a zsidó vezetőknek, vagy az a valóság, amit Jézus magáról állít. A kettő együtt nem lehet igaz. Múltkor is előjött ez a kisvárdai Isten tiszteleten, kisvárdai testvéreknek mondtam akkor ezt az érvelést, amit C.S. Lewis hozott ezzel kapcsolatban. Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Ő azt mondja, hogy négy lehetőség van Jézussal kapcsolatban. Az egyik az, hogy Jézus története az egy legenda. Emberek találták ki ezeket a dolgokat. A másik az, hogy Jézus hazug volt. A harmadik az, hogy Jézus őrült volt. De azért van egy negyedik lehetőség, az, hogy Jézus az, akinek mondta magát, tehát az Istennek a fia. És ugye ez mit jelent, hogy Jézus legenda, hogy emberek találták ki? Hát ezt tudjuk, hogy ez nem így van, mert minden normális történetkutató azt mondja, hogy Jézus létezett. Na de amit ő mondott magáról, hogy ha az hazugság, és ezt ő tudta, akkor ő egy hazug ember. Ha amit ő mondott magáról, az hazugság, de ő ezt nem tudta, akkor egy őrült ember, aki azt állítja, hogy ő az Isten, holott nem ő az Isten. És hogyha ezek igazak, ezek a dolgok, akkor semmi értelme, hogy itt ülünk most, hogy eljöttünk ide, erre az Isten tiszteletre. Akkor semmi értelme a kereszténységnek. Akkor nem kellene ezzel foglalkozni, sőt, ez káros dolog lenne, hogy ilyen hazugsággal foglalkozunk. Na de ott van a negyedik lehetőség. Hogyha Jézus Istennek mondta magát, és ő valóban az, akkor ebből az következik, hogy le kell, hogy boruljunk elé. Akkor meg kell, hogy térjünk ő hozzá. Akkor meg kell, hogy valljuk a bűneinket, és át kell, hogy adjuk neki az uralmat az életünk felett, hogy Uram, te vagy az én Istenem. Vezess engem. És akkor nem káros dolog az, hogy itt vagyunk, sőt, a legcsodálatosabb dolog az, hogy az Isten igéjét hallhatjuk, hogy ő szól, hogy ő meg akar bennünket szabadítani, és meg akar bennünket újítani újra és újra. Márpedig Jézus mit mondott magáról? Azt olvashatjuk itt az igében, hogy a zsidók megkérdezték tőle. Hát te kinek tartod magadat? Nem őszintén kérdezték ezt, hanem úgy dühükben, hogy na, mit gondolsz te magadról? És miért kérdezték? Azért, mert azt mondta, hogy aki megtartja az ő igéjét, az nem lát halált soha. nehezen értjük ezt, hogy mit jelent ez, hogy ha megtartja valaki az ő igét, az nem lát halált soha, mert mi másképpen gondolkodunk élet és halál dolgairól. De az Isten a Bibliában elénk tárja azt, hogy ott a bűneset során, amikor ettek a jó és a rossz tudásának fájáról, akkor ott meghaltak. De nem fizikailag, hanem lelkileg. Elszakadtak az élő Istentől. És onnantól kezdve minden ember ebbe a lelki halál állapotába születik bele. És ezért mondja Jézus, hogy újonnan kell születnetek. És hogyha valaki újonnan születik, akkor az új életet kap. Örök életet kap. Már itt a Földön tudhatja, hogy örök élete van. És az is meghal, aki Jézus Krisztusban hisz. Fájdalmasan kell ezzel szembesülnünk, de átmegy a halálból az életbe. Az örök élet már itt elkezdődik, és az örök életnek a halálon túli folytatásába lép át. Csodálatos dolog ez. És erről beszél itt, hogy valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha, az örök halált azt nem láthatja. Mert az, hogy meghal valaki itt a Földön, az mindenkire igaz, ha az Úr előbb vissza nem jön. De hogy hol folytatódik, hogy az örök halálba, a kárhozatba, a pokolba, vagy az örök életbe, ez attól függ, hogy Jézus Krisztushoz hogyan viszonyulok. Mert Jézus azt mondja magáról, hogy az az örök élet, hogy ismerjük az Istent, az Atyát és őt, Jézus Krisztust, akit elküldött. És ezért mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha, és ezt nem értik az ott lévő emberek. Nem is akarják megérteni, bizonygatják a saját gondolatmenetüket, hogy most már biztos, hogy ördög van benne, hát hogy mondhat ilyeneket, megerősödnek a saját gondolataikban, és mondják, hogy hát a proféták is meghaltak, az ősatyák is meghaltak. Miről beszél ez az ember? Ábrahám is meghalt, a mi ősatyánk, akire mindig hivatkozunk. Hát kinek tartod magadat? És Jézus ezután itt az 54. versről, hogy látják a testvérek ott a kivetítésnél is, tulajdonképpen arról beszél, hogy hát ha ő mondana önmagáról valamit, az önmagában lehet, hogy kevés lenne az ő szemükben. Mert minket is megkérdezek, hogy te ki vagy, kinek tartod magadat, az egy dolog, hogy én kinek tartom magam. De ki vagyok valójában? Az az igazi kérdés. És ő is itt erről beszél, hogy az Atya az, aki meghatározza őt. És ő ismeri az Atyát. Ott azok a zsidó vallási vezetők, akiknek ismerniük kellett volna, mert ismerték az írásokat, ők nem ismerték az Atyát. És Ábrahámra is hivatkozik, azt mondja, hogy Ábrahám újjongott, amikor meglátta az én napomat. Na hát ezt már teljesen nem tudták értelmezni, hogy Ábrahám, ez körülbelül 2000 évvel Jézus születése előtt élt. Hogy láthatta volna Ábrahám az ő napját? Mire utal? Egyébként feltehetőleg arra utal itt Jézus, ami elhangzott itt az oltár előtti igében, hogy amikor vitte az ő fiát, hogy feláldozza, kész lett volna feláldozni az ő egyszülött fiát, akkor a zsidókhoz írt levél úgy magyarázza ezt, hogy az volt az ő szívében, hogyha meg is kell ölni az ő fiát, mert Isten ezt mondta, ugye ezt tudjuk, hogy ez próba volt, de ha meg is kellene ölnie, akkor az Isten majd feltámasztja őt. Tehát, hogy ezzel szembesült ott, és ezzel szembesült ott, hogy Jézus az, aki áldozatként jön helyette. Tehát erre utalhat itt Jézus, hogy Ábrahám ebben a helyzetben itt tulajdonképpen vele szembesült. De aztán kiforgatják a szavait, és azt mondják, hogy hát te láttad Ábrahámat, hát 50 éves se vagy. És láttad Ábrahámat? És itt jön az a válasz, amit ad Jézus az ő kérdésükre, hogy kinek tartod magadat. Sőt, ennél többre válaszol Jézus, azt mondja, hogy ő ki valójában. Azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Hát ez egy döbbenetes mondat. Már csak azért is, hogyha nyelvtanilag nézzük, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, akkor úgy kellene folytatni, hogy én voltam. De Jézus nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy én vagyok. És ez, hogy én vagyok, ez tulajdonképpen nem más, mint az, hogy Jézus azt mondja, hogy én Isten vagyok. Én vagyok az Úr. Ézsaiás prófétánál többször olvashatjuk ezt, hogy ezt mondja az Úr. Én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Vagy én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én vagyok az első és az utolsó, és én vagyok. Én vagyok, amikor ezt mondta Jézus, akkor erre utal, hogy ő az, aki teremtette ezt az egész világot, akire nézve teremtetett ez az egész világ. Aki már a teremtés előtt is létezett. Ő az, aki ott az égő csipkebokorban is azt mondta Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Ő az, aki Ábrahám előtt is létezett. És azok az emberek ott, a zsidó vallási vezetők, akik az írásokat jól ismerték, nagyon jól tudták, hogy Jézus miről beszél, csak éppen elutasították. Meg akarták kövezni, követ ragadtak. És a törvényben meg van írva, hogy ha valaki Isten káromló, akkor azt ki kell írtani, akkor azt meg kell kövezni. És ők elutasították, értették, hogy mit mond Jézus, azt mondja, hogy ő Isten, azt mondták, hogy ez az ember, ez Isten káromló, ezt ki kell írtani. El kell tüntetni a föld színéről. És akkor Jézus még elrejtőzött. Ott hagyta őket. Nem tudtak vele mit kezdeni, mert még nem jött el az ő órája. Később, amikor úgy írja az ige, hogy eljött a sötétségnek az órája, akkor el tudták fogni, akkor le tudták kökködni, akkor keresztre tudták őt szegezni. De azért, mert ő ezt engedelmesen vállalta. És ezt azért engedte, hogy bennünket megszabadítson a sátán fogságából, a bűneinkből, és hogy új életet adjon nekünk, örök életet adjon nekünk. A zsidók tehát értették, hogy miről beszél Jézus. A kérdés az, hogy mi értjük-e. Ott vannak a Jehova tanúi, sokszor kiállnak ide a fagyizó elé is, meg mindenféle helyre kiállnak, nagyon kitartóan próbálják továbbadni az üzenetüket. Ők sem értik. Nem hiszik, hogy Jézus az, akinek ő mondja magát, hogy ő az Isten. És azt mondja pont itt a 8. fejezetben Jézus, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, bűneitekben haltok meg. Sokat tesznek a Jehova tanúi a semmiért. És sokszor evangélikus templomokban is, meg más templomokban is úgy vannak ott emberek, hogy Jézussal nem tudnak mit kezdeni. Nem hiszik, hogy ő van olyan értelme, hogy ő az Isten. Hogy ő az élő Isten. És ez a nagy kérdés, testvérek, hogy te hiszed-e? Hiszem-e? Hogy mit kezdek ezzel, hogy ő azt mondja önmagáról, hogy ő az élő Isten? Hiszem-e, hogy ő az? És következik-e abból, hogy én akkor nekiszánom az életemet? És átadom az uralmat az életem felett, hogy őt kövessem. Mert ez nem pusztán néhány napot vagy évet határoz meg az én életemből, hanem ez örök élet, örök halál kérdése. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad önmagadat. Köszönjük, hogy olyan egyértelműen elmondtad akkor a zsidó vallási vezetőknek, hogy te ki vagy. És köszönjük, hogy most nekünk is elmondtad ezt újra. Te látod, Urunk, hogy mi van a mi szívünkben. Te látod, hogy elfogadhattunk-e már téged, hogy te uralkodhatsz az életünkben. Kérünk, hogyha ez még nem igaz ránk nézve, akkor te cselekedj a szívünkben. Te ragad meg azokat, akik még nélkül, az elkötelezés nélkül élik a mindennapjaikat. És add, Urunk, hogy tudjunk rólad vallást tenni, bizonyságot tenni. Köszönjük neked, hogy a mi vezetőink itt a gyülekezetben tudnak így vallást tenni. Kérünk, hogy te cselekedj az ő szívükben, az ő életükben. És mindannyiunk szívében, életében te válj úrrá, kérünk. Amen.
Jézus, a te beszéded velem jön jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, átúrítson halálunkban.
Kérdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra, amire a konfirmandusokat is várjuk szeretettel, és vasárnap pedig 3:45-től ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Hirdetem, hogy a gyülekezetünk éves terve megtalálható a fali újságon, és a gyülekezetünk honlapján is. Nézzük meg ezeket az alkalmakat, és írjuk be a naptárunkba, hogy aztán ahhoz tudjuk igazítani a többi programon. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Kovács Pál testvérünket. A záró imádságban emlékezünk meg majd róla, és imádkozunk a gyászolók békességéért. Pali bácsinak a hiányát nagyon megérezzük itt a gyülekezetben, és az általa betöltött tisztségekben is megmutatkozik. Így újra kell indítanunk a jelölési eljárást, újra is indítottuk, és a mai napig lehet leadni jelöléseket másodfelügyelő, jelölőbizottsági tag, presbiter és egyházmegyei póttag tisztségekre. Már egyébként van minden tisztségre egy-egy jelölt. A választó közgyűlést március 24-én, tehát jövő hét vasárnap tartjuk, csak itt Nyírteleken. A már megválasztott presbitereket, tisztségviselőket a mai napon iktatjuk be, és március 31-én, tehát húsvét vasárnapján pedig azokat a testvéreket, akiket mai napon nem tudunk még. Hordozzuk imádságban továbbra is a választásoknak a menetét, hogy az Úr szerint töltődjenek be a tisztségek gyülekezeti szinten, de egyházmegyei, egyházkerületi országos szinten is. Istentiszteletünk után gyülekezeti délutánt tartunk majd, amikor is elfogyasztjuk a hozott ételeket, és ilyen módon is megélhetjük a közösséget. Hogyha valaki esetleg nem hozott, biztos, hogy lesz annyi, hogy tudunk adni, de szívesen maradni, tehát várunk erre az alkalomra szeretettel mindenkit. Kisvárdán a templom falai kívülről javításra szorulnak, és egy járdát is szeretnénk építeni ott a kisház és a templom között. Az egyházmegyétől pályázaton kaptunk 4,5 millió forintot, de az árajánlat, amit kaptunk csak a templomra, az 6,2 millió forint, ugye, valahogy így volt előttünk. Tehát ezt még ki kell pótolnunk, ezért is hirdettünk meg a gyűjtést erre a célra, és hogyha valakinek erre adománya van, akkor kérjük, hogy keresse flaskára net pénztárosunkat, vagy hogyha Persejbe dobna be erre a célra összeget, akkor kérjük, hogy ezt egyértelműen jelölje. Aki szeretné támogatni a súlyos betegséggel küszködő túrócis diák Szofinak a gyógyulását, a fali újságon van erről egy kis szórólap, ahol minden adat megtalálható ezzel kapcsolatban, de imádkozzunk ő érte is. Jövő hét vasárnap szorvány offertóriumot tartunk, amikor ez azt jelenti, hogy a szorvány gyülekezetek számára tartunk majd gyűjtést. A gyülekezeti alkalmak közül még hirdetem, a gyülekezeti munkatársainknak lesz bőti alkalma nagy csütörtökön, azaz március 28-án. Nagypénteki istentiszteletünk március 29-én lesz, és húsvétot ugye 31-én ünnepeljük, amikor az iktatás is lesz majd. Házaspáros körünk, a következő alkalmunk április 13-án lesz, és a gyülekezeti hétvégét is hirdetem, április 26-ától 28-áig lesz majd Pilis Csabán. Az EKE alkalmak közül a konfirmandus hét kezdődik majd most 22-től, tehát péntektől hétfőig. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a konfirmandusokat is, és hogy az Úr beszéljen velük ezen a héten. Az EKE csendes nap április 6-án lesz majd Szergényben, és EKE családos hétvége pedig április 12-től 14-ig lesz majd. Biatorbágyi alkalmak közül a házas napot hirdetem, március 23-án lesz, és csendes nap lesz majd április 7-én, ahol megyek szolgálni, hogyha valaki esetleg szeretne eljönni, akkor jelezze. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. A testvérek valamilyen oknál fogva feliratkoztak erre a listára, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, tegyük ezt meg, gondoljunk rájuk imádságban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 315-ös számú éneket énekeljük, az első versszakát, és kérem a tisztségviselő presbiter testvéreket, hogy az ének alatt jöjjenek előre, és a megbeszélt rend szerint álljanak az oltár elé. Isten, kezed ezer áldást ad. Milyen boldog, aki téged szolgálhat. Nagy hűséged, hűségével hálája. Szent egyházad, építését munkája.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, áldjuk szent nevedet, hogy testvéreinkkel megismertetted önmagadat. Kérünk add, hogy szent lelked által növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak az igaz hitben mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Amen. Testvéreim az Úrban, Isten titeket Krisztus Urunk által gyermekeivé fogadott, és mivel megismertétek őt, röviden tegyetek vallást hitetekről, a Krisztusban nyert kegyelemről, a Jézus Krisztus vére árán szerzett bűnbocsánatról, és az örök élet reménységéről, hogy megerősödve, megújulva indulhassunk a szolgálatba az új időszakban. Kérdem tőletek személy szerint, vallod-e evangélikus keresztjén egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely Isten igéjével a Szentírással egyezik, vallod-e?
Vallom.
Akarsz-e az evangélikus keresztjén hitben megmaradni, hitedről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni, akarsz-e?
Akarom.
Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint. És most arra kérem a testvéreken, hogy mondják el egy perces vallástételüket, egy percben tömören fogalmazzák meg, hogy kicsoda Jézus Krisztus számukra. Többiek foglaljanak helyet, Atti.
23 éve, hogy az Úr megszólított, Jeremiás könyvének 40. fejezetében, 4. versével, én tehát még ma leveszem kezedről a láncot. és az Úr meg is tette. Kihozott a világéletből, megmentett, megszabadított az alkoholfogságából, a cigarettától, az önfejűségemtől. Elhívott, alkalmassá tett, szolgálatba állított, hogy országának építésén dolgozzak. Tanít, nevel most is, megismerteti velem igéjét, akaratát, erőt ad, hogy el tudjam végezni a feladatokat, amelyeket rám bíz. Jézus Krisztus az életem ura. Áldom, magasztalom, dicsőítem szent nevét a szabadításért, a rajtam végzett munkájáért, mely során az életem átformálta és formálja most is, hogy hozzá hasonlóvá váljak, és erősödjek, és megmaradjak a hitben. Utat mutat és vezet, hogy a keskerúton járjak.
Talán Mózeshez hasonlítanám az én elhívásomat. Mózest a csipkebokornál az Úr megszólította és elhívta, hogy az ő népe vezetője legyen. Az Úr engem azzal az igével hívott el, a Máté 6.33-ban van ez megírva, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásképpen minden más megadatik nektek. És én elhittem ezt az Úrnak, és ezen az úton járok, keresem őt, azóta folyamatosan az ő áldását élvezem, élvezzük, azóta már családomban, hála legyen neki, és az Úr a gyülekezetnek a vezetését is rám bízta, ahogy Mózesnek. És nagyon fontos az, hogy a folyamatos ráfigyelés, és ennek az igének a megélése, hogy keresni őt folyamatosan, és ő gondoskodik mindenről, amire szükségünk van. Köszönöm.
Örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Ezt az igét kaptam akkor, amikor hitre juthattam és elfogadhattam az Úr Jézus megváltónak, és ez az az ige, ami önmagában összefoglalja nekem, hogy ki nekem az Úr Jézus, hiszen ő egy örök szövetség az Istennel, ami mindig megtart minden körülmények között a hétköznapokban, az örömökben ugyanúgy ott van, ahogy a nehézségekben is, és nem csak erre a földi életre szól, hanem ezen túl is. Köszönöm szépen.
Gyermekként hallhattam meg az Úr hívó szavát, és érthettem meg, hogy kicsoda az Úr Jézus, és fogadhattam el őt, mint személyes megváltómat, és igazította az életem több pontján. Ugyanakkor tapasztaltam azt, hogy amikor a saját döntéseim szerint döntök, akkor abból nagyon sok esetben nem az jött ki, ami valóban áldott lehetett volna. És így pontosan emiatt ezzel a vívódással, amikor megkaptam a jelölésemet is, ekkor is volt egy vívódásom, hogy lehetek-e én presbiter, vagy részt kell ebben vennem, ebben a vezetői szerepben, hiszen ez egy nagyon fontos döntés az én életemben is, és a gyülekezet életében is. És akkor elém hozta az Isten azt az igét, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk a Páli levélből, és ezzel az igével indulok el ebben a szolgálatban, mint legfrissebb vezetés, és ezzel szeretnék majd itt lenni, jelen lenni. És itt állok, mert másképp nem tehetek. Köszönöm.
Hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, erről kell pár szót mondani. És igazából, amikor ezen gondolkodtam, valójában az jutott eszembe, hogy ha két szóval kellene megfogalmazni azt, hogy kicsoda nekem az Úr Jézus, akkor azt tudom mondani, hogy az én személyes megváltom. Tehát el tudom azt mondani magamról, hogy ő az én megváltom. Ha viszont bővebben kell kifejteni, akkor tudom mondani azt, hogy ő vezeti az életemet, igyekszem rátekinteni, ráfigyelni, igei vezetést kérni tőle, hogy mi az, amit tenni akar, cselekedni akar az életemben, mi az, amit akar, hogy én cselekedjek, és így a szolgálatomra egy kicsit úgy levetítve a dolgot, jó dolog úgy készülni a szolgálatra, hogy nem magam eszére hagyatkozva, arra támaszkodva, hanem őtől elkérni akár az énekeket, az igei magyarázaton keresztül ő tudja megnyitni a szívemet, hogy milyen ének lenne az, ami talán a legjobban illik az adott Isten tisztelethez, akár az oltár előtt igéhez, vagy akár a ige hirdetéségéhez. És nagyon sokszor eszembe van egy zsoltár, és ezt szeretném felolvasni. A 146. zsoltár első két versét: dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.
Hát gyermekként rendszeresen jártam szüleimmel és nagymamámmal templomban. Nekem nem volt kérdés, hogy Isten és Jézus Krisztus létezik. Már akkor is tudtam ezt. Viszont fiatalként magam esze szerint jártam az életemet. Nem volt személyes ez a kapcsolat. És a párválasztást és a tanulmányaimat is a magam esze szerint végeztem. Aztán, mikor később nehézségek jöttek az életünkbe, akkor rájöttem arra, hogy valami hiányzik az életemből. És ekkor kerestem fel ezt a gyülekezetet, hiszen nagymamám evangélikus volt, és ezen a vonalon indulva elkerültem ehhez a gyülekezethez, és láthattam meg azt, hogy mi minden van az életben, amit én teljesen másként értettem. Isten szent lelke által érthettem már azt, hogy ő neki személyes terve van az életemre nézve, és Isten kegyelméből eljuthattam 2002-ben Biatorbágyra, ahol megláthattam a bűneimet, megvallhattam a bűneimet, és indulhattam haza. Nagyon fontos volt számomra az, hogy Isten mindig velem lesz, és az Úr Jézus Krisztus személyes kapcsolatban lehet velem. Innentől kezdve szolgálatba is állította az Úr, és folyamatosan jöttek azok az igék, amelyekkel meg akart erősíteni. Talán még ami a legfontosabb, hogy szívemre helyezte az Úr azt is, hogy másoknak is mondjuk el azt, amit a mi életünkben elvégzett, hiszen a hit hallásból van, Isten igéinek a meghallásából, és hogy amit teszünk, azt lélekből végezzük, úgy, mint az Istennek, és nem úgy, mint az embereknek. Köszönöm szépen.
Én 29 éve vagyok az Úr Jézus gyermeke, akkor fogadtam előtt megváltónak, és ha röviden kellene mondanom, hogy ki jön nekem, két szó jut eszembe, a hála és a reménység. A hála azért, amit értem tett, amivel nap mint nap szembesülök, és nem győzöm felfogni, hálát adni, hogy mit tett értem, hogy azt a rengeteg szennyet, bűnt, ami én tulajdonképpen vagyok, azt ő magára vette, és kifizette helyettem azért, hogy nekem örök életem legyen. És ugye ez a reménység, hogy ott az az élő reménység a szívemben, hogy akármikor kilépek ebből a földi életből, akkor oda hozzám mehetek. És megigazít minden nap, nem fordul el tőlem akkor sem, amikor én botladozom, amikor pont szembe megyek vele, mindig utánam nyúl, és segít abban, hogy ne a körülményekre tekintsek, hanem azon túllássak, és reménységgel tekintsek akár a családomra, akár azokra, akiket rám bízott, és a hatalma is ott van még az életemben, ami vonatkozik mindezekre, amiket elmondtam, és arra is, hogy már hívőként volt az életemben egy olyan pont, amikor nagyon mélyen voltam, testileg, lelkileg összetörve, emberileg nem gondoltam volna, hogy abból kijöhetek, és ő kihozott onnan. És azóta is fogja a kezem, azóta is munkálkodik az életemben, vezet, és szolgálatra is ő hívott el. Annak idején tiltakoztam ellene, és aztán végül kimunkálta bennem, hogy igent mondjak, nem tudtam nemet mondani, bár alkalmatlannak érzem magam a mai napig erre, de tudom, hiszem azt, és tapasztalom, hogy ő tesz alkalmassá bármire, a szolgálatra is, és a mindennapi életemben is.
Köszönöm. Én vallásos családban nőttem fel, és gyerekként természetes része volt az életemnek az, hogy hittanórára, illetve a családdal együtt istentiszteletre járok. Reformátusként konfirmáltam, és ebben a szellemiségben való neveltetésem az nagyon sok rossztól megóvott engem fiatalkoromban. De az Úr Jézusról csak általánosan volt meg az az ismeretem, hogy meghalt az emberek bűnéért. És Marcsek Némesével az egyetemen barátnők lettünk, és ő hívott el egy Pilis Csabai ifjúsági hétvégére, ez 2004. novemberében volt, és ott hallottam először a megtérésről. És ott szembesültem azzal, hogy amit mi vallásilag megélünk, az csak egy külső forma, de ezekből az emberekből, akikkel ott találkoztam, belülről fakad ez a szeretet. És azt éreztem, hogy én is ezt akarom, nekem is erre van szükségem. És már ezt megelőzően is volt már Istennel némi megtapasztalásom, de igazán ezt követően lett vágy bennem és az Istennel való kapcsolatra. De akkor még egy darabig ott az Úr Jézus szerepét nem értettem, és nem sokkal később, 2005 nyarán Pálházán egy hitmélyítő ifjúsági héten lett számomra is személyessé az, hogy az Úr Jézus meghalt a bűneimért, hogy a kárhozatból megmentsen engem, és örök élettel ajándékozott meg engem is. És ezáltal lett ezzel a gyülekezettel is kapcsolatom, és hát ez alatt az elmúlt 20 év alatt mind a gyülekezettel, és mind az Úrral való kapcsolatom erősödhetett, és folyamatosan erősödik, és szolgálatba is állított, és mindezekért nagyon hálás vagyok neki.
Kicsit végről kezdem. A lelkészünk gyülekezetépítésbe kezdett értelken. A lányom barátnőn keresztül hozzánk és eljött, és egy alapos beszélgetés után meghívott bennünket istentiszteletre. Én el is mentem, azután Bujatorbágyra is eljutottam, és ott megtértem. Az ige, amit ott kaptam, az volt, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. A hétvégére engem is életre keltett. Megtérésem után kaptam az első szolgálatot itt a gyülekezetben, a pénztáros lettem, de ez a szolgálat a presbiterséghez volt kötve, így lettem úgy kb. 28 éve presbiter. Az Úrral való kapcsolatom nem mindig volt a legerősebb, de ha eltávolítottam is, mindig volt visszaút hozzá. Mindig megtartott, megerősített, de ezt esi most is, és ebben van reménységem.
Én a 90-es évek vége felé kezdtem el a gyülekezetbe járni szüleimmel. Sokáig nem tudtam hová tenni a megtérést, és Jézus Krisztust sem értettem igazán. És volt egy ifjúsági hétvége, ahová eljutottam, ahol már sok mindent tudtam, sok mindent értettem, de nem volt személyes számomra az, hogy Jézus Krisztus hogyan szólít meg engem. És nagyon vártam erre, hogy mikor találkozok már én is úgy bele, hogy elmondhassam, hogy Jézus Krisztussal együtt élek, hogy az övé vagyok. Hallottam a többiektől, többi fiataltól, felnőttektől is a bizonyságtételeket, hogy hogyan tértek meg. És én ezzel nem találkoztam. És ezen az ifjúsági hétvégén találkoztam ezzel az igével, amivel ott ilyen igéskártyákat osztottak. És ekkor vált személyessé számomra, ekkor hallottam igazából Jézus Krisztus magát, amikor ezt a tanítást mondja Isten igéjében, hogy amit a Zsoltárok könyvében találunk, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Egész fiatal koromban nem tudtam, hogy hogyan fogom majd megélni az életemet. Nem volt tudásom, nem volt ambícióm, és nem tudtam, hogy hogyan élek majd meg ezen a világon. Teljes kétségbeesésben voltam, és abból a helyzetből én most itt állva ebben a helyzetben vagyok, hogy az Isten szolgálhatom, és meg tudom élni az életemet nem saját erőmből, hanem valóban Isten bölcsességével.
Én sem vallásos családban nevelkedtem fel. Először 2015. augusztus 20-án léptem át azt a küszöböt, és akkor éreztem a békesség, a nyugalom és a csendnek a hatását. Ezt tulajdonképpen az Úrnak köszönhetem, de azt is köszönhetem, hogy 2016. október 9-től 14-ig Bujatorbágyon vettünk részt egy férfi csendes héten, ott a Misi bácsi is részt vett, illetve a gyülekezetből többen, és ott az Úr kinyitotta a szívemet, kinyitotta az elmémet, és elnyitotta a szememet. Már amikor a belmisszió felé mentünk, már éreztem ugyanazt a békességet, nyugalmat, csendet, ami akkor egy évvel ezelőtt fogadott itt a templomban. És az Úr az ott szolgálatot teljesítő lelkészek segítségével tulajdonképpen, akik elmondták, és ott szembesültem azzal, hogy mi az, hogy a hit, mi az üdvösség, mi a megtérés, és mi a szolgálat. Sok percet, órát, úgymond, bocsánat, hogy így fejezem, hogy agyaltam ezeken a dolgokon, míg végül október 13-án délután megtértem. Hiszen bűneimet felismertem, elismertem és megvallottam. És az életem feletti uralmat átadtam az Úrnak. Nagyon jó érzés volt ezt megélni, és az is jó érzés volt, amit a munkahelyemen a munkatársak észrevettek, és kérdezték, hogy mi ez a változás. Elmondtam, és ők is pozitívan értékelték ezt a dolgot. És igyekszem a szolgálatokat minden erőmmel, Isten dicsőségére és becsülettel ellátni. Köszönöm szépen!
Az, hogy számomra kicsoda Jézus, az úgy fogalmaznám meg, hogy először Jézus szeretetével itt találkoztam ebben a gyülekezetben. 2011-ben elég nyomorult állapotba kerültem ide, hiszen özvegyen maradtam két gyerekkel, és azt gondoltam, hogy én ezt fogom tudni szponzorálni az életemet, az én saját erőmből, de ez nem így lett. Isten ezt a nyomorult helyzetet fel tudta arra használni, hogy keressem őt. És itt jött az a pillanat, amikor hallottam Biatorbályról, a megtérésről, és sikerült oda eljutnom. És igazából én sem szerettem volna, mindenféle kifogásokat kerestem, hogy nem lesz ki, hagyjam a gyerekeket, meg hát szóval nem szerettem volna oda elmenni, de az Úr mégis úgy intézte a dolgokat, hogy eljutottam oda, és az ő kegyelméből az ige tükrébe megláthattam saját magam, hogy én egy bűnös ember vagyok, és ő az én vétkeimért halt halált, kínhalált, és hálás vagyok neki azért, hogy bár ezeket a nyomorúságokat meg kellett éljem, de azt gondolom, hogy ha én ezeket a nyomorúságokat nem élem meg, akkor én nem ismerem meg őt, én akkor nem kerülök ide, és hálával van tele a szívem, hogy szolgálhatok neki. És bár ő azt mondta, hogy nem azt ígérte, hogy könnyű lesz, de azt ígérte, hogy velünk lesz minden napon, a világ végezetéig, és én úgy gondolom, hogy az életemmel tartozok azzal, hogy hűséggel és alázattal szolgáljak az ő dicsőségére.
Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy visszatekintve, már évtizedekről beszélünk, itt a, hogy Péter is mondta az igehirdetésben, és ez alatt a kettő évtized alatt mennyi minden program, mennyi minden áldás, mennyi minden, hány emberrel találkoztam, és sokszor már ez ilyen automatikus volt, hogy persze, hogy program hátán, és sokszor elfelejtettem én is többek között hálát adni, és ezért eszembe, hogy mennyi minden lehetek hálás, és most is szeretnék hálát adni ezekért a dolgokért, programokért, alkalmakért, emberekért. A másik dolog pedig az, hogy előre tekintve, csak az Úrra nézve, magamban már rengeteget csalódtam, benne még sose. Tekintsünk az Úrra is, menjünk előre.
Ugye azt a feladatot kaptuk, hogy arról kell beszélni, hogy hogy ismertük meg az Úr Jézust, hogy találkoztunk vele az életünkbe. Én először egyetemista koromban találkoztam az Úr Jézussal, mint szabadítómmal. Egy betegségen keresztül jött közel hozzám, és értettem meg azt, hogy nekem nem kell vádolni magamat, nem kell kárhoztatni magamat, mert ő meg akar szabadítani engemet ebből az állapotomból. És pár évvel később eljutottam egy csendes hétre, ahol viszont teljesen döntöttem mellette, és akkor kaptam bizonyosságot, hogy én az övé vagyok, és már nem kell félnem attól, hogy hova kerülök, mert tudom, hogy nekem örök életem van. És azzal az igével erősített meg, és küldött el, hogy a Józsué könyvéből kaptam ezt az igét, hogy senki sem állhat ellened egész életedben, veled leszek, hogy Mózessel is vele voltam, nem maradok el tőled, és nem hagylak el. Nagyon sok kísértésen és próbán kellett keresztül mennem, de ebbe az igében mindig bele tudtam kapaszkodni, és jelenleg azt tapasztalom, hogy Isten gyógyítás helyreállít az életembe. Nem sokkal a megtérésem után kerültem ebbe a gyülekezetbe, és találtam lelki otthonra és családra, és hálás vagyok azért, hogy Isten itt formált engem nagykorúvá, hogy itt végeztetem a kántori szolgálatot a kisvárdai gyülekezetben, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt munkálta ki bennem, ezáltal a szolgálat által az elköteleződést, az odaszállást, és hogy képes legyek vezetni a gyülekezetet akár az éneklésben, akár a hangszeres kíséretben is. És megértette velem azt, hogy ez a szolgálat ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik szolgálat, mert ezen keresztül is el akar érni bennünket az ő igéjével. És ma reggel azzal az igével küldött el ide, hogy a Galata 6.2-ből, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Köszönöm szépen!
Ahogy az ige hirdetésben is volt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hát nekem személy szerint megváltom és szabadítom. Miért is mondom ezt? 10 éves voltam, mikor egy ifjúsági hétre jutottam, és ott az Efezus 6.12 volt számomra egy meghatározó ige, hogy nem test és vér ellen van tusakodásotok. Én akkor ezen az ifjúsági hétvégén, a hét vége felé elfogadtam Jézus Krisztusnak a váltságát, de mint később kiderült, nem adtam át az életemnek minden részét teljesen. Egy nagyon fontos területet megtartottam magamnak, én akartam irányítani, én akartam uralmam alatt tartani azt. Ez többször okozott nekem személyesen a lelki életemben problémát, aminek megvoltak a következményei is. Nem láttam, vagy nem akartam látni ezeket a dolgokat, ezeket a következményeket. Az életem során az Úrnak sok áldását megtapasztalhattam szolgálatokon keresztül is, illetve az Úrtól kapott ajándékokon keresztül is, mint hogyha ezzel is fel akarta volna nyitni a szememet. Nem hagyott magamra, akkor sem, amikor nehezekben voltam lelkileg. És ez addig fajult, amíg gyakorlatilag eljutottam odáig, hogy már majd, hogy nem a házasságunk is ráment erre a dologra. Viszont akkor is velem volt az Úr, valamilyen késztetés indított arra, hogy el kell, hogy menjek egy férfi hétre, előtte már voltam többször, több ilyen alkalmon is, de akkor volt valami benne, hogy mennem kell, eljutottam a férfi hétre, és ott kimunkálta a szívemben az Úr, hogy megláttam, fölnyitotta a szememet, megláttam a bűneimet, és tudtam vele rendezni, és mikor hazajöttem, akkor itthon is tudtuk együtt rendezni a feleségemmel. Én akkor újra új életet kaptam.
Én egy vallásos gyerekkor után kerültem Istenhez közelebb 97-től a férjem által, ő, aki akkor már hitben volt, én a vallásos neveltetésem miatt próbáltam vele vitatkozni, és belekötni minden dologba, ami a vallással kapcsolatos volt, de ő nem vitatkozott velem, ő csak csendesen megélte a hitét, és ez a csend engem megragadott, és elkezdtem keresni az Urat, akkor már mindenképpen szerettem volna hozzá közelebb kerülni, de valahol meg az volt bennem, hogy mégsem adom magam olyan könnyen, Abban az időben a szerencsejáték eléggé beszippantott. Én mindenáron nyerni akartam, a lottó minden formáján próbálkoztam, és úgy gondoltam, hogy az majd megold minden problémámat. 2004-ben egy igés naptárban lapoztam, és akkor az volt a júliusi ige, az 1 János 2.15-ből, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretete. Ez az ige megállított, és akkor elfogadtam az Úr Jézust megváltómnak. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy számomra Jézus azt jelenti, hogy megszabadulhattam a haláltól és a megkötözöttségemtől, és új életet kaphattam általa. És ezt a változást a családom is észrevette, akik rossz indulattal mondták, hogy teljesen megváltoztam, nem tudják azt, hogy számomra ez nagy örömet jelent, hogy láthatóvá vált az életemen is, hogy az Úrhoz tartozom. Azóta is folyamatosan tapasztalom az ő áldását, továbbra is küzdök, és az óemberemmel való harc az folyamatos, mert elég heves természetű vagyok, de a szolgálatban próbálok hűséges és alázatos maradni.
Sokáig Isten nélkül éltem. Egy túlhajszolt, túl pörgetett életet, ahol nem volt békességem. Mikor is Györfi Mihály lelkész úr és felesége nagyon sokat és sokat beszélt nekem Isten országáról és Istenről. Megnyitottam a szívemet, behívtam az Úr Jézust az életembe, hogy legyen az életem ura, és őt megváltómnak tartom, aki magára vette az én bűneimet. Az én bűneim büntetését ő vette magára, és ő helyettem és miattam szenvedett ott a kereszten. Mikor én ezt megértettem, és megtapasztaltam, hogy én már soha többet nem leszek egyedül, mert az ő szeretete kísér egész életemen át. És akkor Isten elhívott, hogy vigyem az evangéliumot, az örömhírt tovább másoknak is, mint ahogy az én életem megváltozott, sokkal örömtelibb és teljesebbé vált, úgy mások is megtapasztalhassák ezt. Köszönöm.
Én 15 évvel ezelőtt engedtem be az életembe az Urat. Teljesen elvesztett ember voltam, lelkileg halott, és testileg is majdnem. Egyedül voltam. Nem kísért más, csak a kilátástalanság, reményvesztettség, szenvedélybetegségek. Ebben az állapotomban jutottam el egy beatorvágyi csendesétre, ahol testileg meggörnyedve, lelkileg összeomolva bűneim súlya alatt átadtam az életem irányítását az Úr kezébe. Azóta reménységem van az Úrban, hiszem, hogy bűneim bocsánatot nyertek Jézus vére által. Új életemet áldások kísérik, van szerető családom, van szerető gyülekezetem, van munkám, van szolgálatom. Évekkel ezelőtt kaptam egy igét, ami belevésődött a szívembe, a Mózes első könyvéből a 12. fejezet 2. versét. Megáldalak, és áldás leszel. Nem értettem. Most vált világossá, mikor ismét szolgálatot bízott rám az Úr. Elindított egy úton, megáldotta ezt az utat, biztosította arról, hogy mindig velem lesz. De az áldás nem maradhat csak az enyém, ez túlmutat rajtam, túlcsordul, úgyhogy mindazok részesülhessenek benne általam, akik vágyják az Úr közelségét. Ez a szolgálatom lényege, a mennyei atyához szeretni az elveszetteket. A mai ige is ezt erősítette bennem, amit reggel olvastam, Ézsaiás 44.3-ból, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Áldott legyen az Úr neve az áldozatáért, amit értem hozott.
Köszönöm. Én Nyíregyházán éltem gyerekkoromban, és édesanyámmal jártunk minden alkalommal templomba, az evangélikus templomba. Részt vettem a gyerekfoglalkozásokon, hittanulán, konfirmáció, stb. Mindenen. De én nem tudom, én nem hallottam megtérésről, vagy nem tudom, az ördög ezt elvette az én szívemből, hogy már akkor efelé fordulhassak. Tehát így teltek el a gyerekéveim. Majd, amikor már nekem is voltak gyerekeim, akkor már jártam csendesetekre, Biatorbágyra, és az egyik csendes héten ott jutott el a szívemig ez a dolog, hogy Isten nem csak úgy általában az emberekért, hanem kimondottan az én bűneimért is meghalt és szenvedett. És akkor ott átadtam az életemet neki. Személyes kapcsolatom lett megváltómmal. Nagyon nagy szükségem volt erre. Most hiába egyedül élek egy házban, ahol már este, amikor már az unokák sem jönnek, akkor már becsukom az ajtót, de nem vagyok egyedül lelkileg, mert az Úr velem van, mindent meg tudok vele beszélni. És én már most koromnál fogva le is akartam mondani a presbiterségről, de a presbiter társaim biztattak, hogy még szükségük van rám. És ezért én szeretném ezt bebizonyítani, hogy kicsit többet tudjak a gyülekezetben segíteni, dolgozni. Köszönöm szépen.
Hála az Úrnak mindazért, amit az életetekben eddig és ezután elvégzett és el fog végezni, és köszönjük nektek azt, hogy felragyogtattátok Krisztust itt most előttünk. Most pedig arra kérlek titeket, hogy álljatok ide újra félkörben az oltár elé. Testvéreim, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg a hitben testvéreinket. Imádkozzunk! Jöv el, teremtő szent lélek, mert gyenge a mi erőnk, és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni, de benned reménykedünk. Te minket is újjáteremthetsz. Szállj meg minket és testvéreinket, akik most szép vallást tettek színed előtt. Bátorítsd őket, hogy Krisztust kövessék. Erősítsd őket, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak. Szenteld meg őket és minket, minnyájunkat. Jöv el, szent lélek, szállj le ránk. Amen.
Testvéreim, neveteket hallva, majd egyenként térdeljetek ide az Úr oltárához, hogy igei áldással megerősödve indulhassatok a szolgálatba.
Bán Jánosné!
Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot. Amen.
Bánszki István!
Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Amen.
Bánszkinére Sár Katalin.
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Amen.
Bélteczki József.
Ami alkalmasságunk Istentől van.
Bélteczki Mihály.
Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Amen.
Bélteczki Mihályné.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzám, Istenem. Amen.
Farkas Sándorné.
Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged.
Flaskár Anett.
Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen.
Kovács Pálné.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen.
Kovács Péter.
Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.
Kötélverő Miklós.
Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik,
bejár és kijár, és legelőre talál. Amen.
Kötélverő Szilvia.
Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségében. Amen.
Marcsek Balázs.
Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Amen.
Olávok Lárka.
Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Amen.
Szabó László Tamás.
Mert mi nem test és vér ellen harcolunk. Amen.
Szabóné Balog Erika.
Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Amen.
Szalanics Józsefné.
Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Székelyhidiné Bucsák Mária.
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen.
Vörös Lajosné.
Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
Testvéreim, az Úr erősítsen meg titeket, őrizzen meg titeket az ő benne való hitben, a neki való szolgálatban, evangélikus egyházunk tagjaiként a gyülekezet közösségében továbbra is, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, gyülekezetünk közgyűlése, presbiternek Bélteczki Józsefet, Farkas Sándornét, Laskár Anettet, Kovács Pálnét, Kovács Pétert, Kötélverő Miklóst, Kötélverő Szilviát, Marcsek Balást, Nagy Gábort, Szalanics Józsefnét, Székelyhidiné Bucsák Máriát, Vörös Lajosnét, presbiternek Kisvárdáról Szabó László Tamást és Szabóné Balog Erikát választotta, felügyelőnek Bánszki István, gondnoknak Marcsek Balást, pénztárosnak Flaskár Anettet, kántornak Nyírteleken Bélteczki Mihályt, kántornak Kisvárdán Olá Boglárkát, jegyzőnek Flaskár Anettet, számvevőszéki tagoknak Bán Jánosnét, Bánszkiné Resán Katalint, Kovács Pálnét, számvevőszéki elnöknek Bán Jánosnét, egyházmegyei küldöttnek Kovács Pétert, Marcsek Balást, egyházmegyei küldött póttagnak Farkas Sándornét, jelölő bizottsági tagnak Bélteczki Mihályné és Szabó László Tamás testvéreket. És most az egyház rendje szerint beiktatjuk azon testvéreket tisztségükbe, akik eddig nem töltötték be ezt a tisztséget, illetve megújítjuk azoknak a testvéreknek az elhatározását, akik betöltötték már korábban azt, hogy megerősödve indulhassunk a szolgálatba.
Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Péter apostol ezt írja: úgy szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Először a presbiter testvérekhez szólok. Kérem, hogy lépjenek előre. Testvérem az Úrban Bánszki István, Bélteczki József, Farkas Sándorné, Flaskár Anett, Kovács Pálné, Kovács Péter, Kötélverő Miklós, Kötélverő Szilvia, Marcsek Balázs,
Szabó László Tamás, Szabóné Balog Erika, Szalanics Józsefné, Székelyhidiné Bucsák Mária és Vörös Lajosné. Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról, most azért az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek, elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben a presbiteri tisztséget, és hogy azt egyházunk rendelkezései szerint Krisztus szolgájaként hűségesen végzed, elhatároztad-e?
Elhatároztam.
Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Elkötelezésed jeléül ad jobb kezedet. Most pedig mondd el az előírt esküt. A gyülekezet az eskütételt felállva hallgassa meg. Én
Szabi Aston,
Gyertecki József,
Farkas Sándorné, Laskára Re,
Kovács Péter,
Kötyeveri Miklós,
Kötyeveri Szilvia,
Marcsek Balázs,
Szabó László Tamás,
Szabó Lébolagyika,
Szalonc József, Szépenyő Nózicsák Mária, Vörös Jólosnál.
Esküszöm az élő Istenre,
aki
Atya, Fiú, Szentlélek,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
egyik az Isten,
egyik az Isten,
hogy presbiteri tisztségemben,
hogy presbiteri tisztségemben,
egyházunk
törvényes rendjét, elfogadom és megtartom,
gyülekezetünk belső békéjét, Őrzöm és építem.
Ebben egyházi előjáróimat.
Készségesen támogatom. Magam is példásan élek. És tisztségemmel járó feladataimat. Legjobb tudásom szerint. Hűségesen végzem el. Isten engem úgy segíjen.
Amen.
Gyülekezet, foglaljon helyet. Egyházközségünk választása, valamint jelentésed és kézadásod és esküd alapján beiktatlak gyülekezetünk presbiteri tisztségébe az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Végezd a rád bízott szolgálatot Isten félelmében az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, és a Szentlélek erejével hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla, ami Urunk Jézus Krisztus ítélő székelvén. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldást légy a mi gyülekezetünk épülésére. Most azokat a tisztségviselőket kérem, hogy lépjenek előre, akik tisztséget töltenek be ezen kívül még gyülekezetünkben, felügyelői, gondnoki, pénztárosi, kántori, jegyzői, számvevőszéki tag, számvevőszéki elnök, egyházmegyei küldött, póttag, jelölőbizottsági tag tisztségeket töltenek be.
Pál apostol ezt írja: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, és énekeljetek hálaadással szívetekben az Istennek. És mindaz, amit cselekeztek szóval és tettel, az Úr Jézus nevében cselekedjétek, és adjatok hálát Istennek, az Atyának, ő általa.
Testvérem az Úrban, Bán Jánosné, Bánszki István, Bánszkiné Resán Katalin, Bélteczki Mihályné, Farkas Sándorné, Laskár Anett, Kovács Pálné, Kovács Péter, Marcsek Balázs, Olá Boglárka, Szabó László Tamás. Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Most azért az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek, elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben a rád bízott tisztsége, és hogy az egyházunk rendelkezései szerint Krisztus szolgájaként hűségesen végzed, elhatároztad-e?
Elhatároztam.
Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Kész vagyok.
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet. Most pedig mondd el az előírt esküt, ezt az eskü szöveget is fennállva hallgassuk meg. Én
Bász István.
Bászló édesem Botonyi.
Lérdecki Mihály.
Lérdecki Mihályné. Farkas Sándorné. Flaskár Alec.
Nagypányi.
Kovács Péter.
Marcsek Balázs.
Holán Boglárka.
Szabolcs László Tamás.
Esküszöm az élő Istenre.
Esküszöm az élő Istenre.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Egy igaz Isten.
Hogy tisztségemben.
Egyházunk törvényes rendjét. Elfogadom és megtartom. Tisztségemmel járó feladataimat. A gyülekezet épülésére. Legjobb tudásom szerint. Hűséggel végzem el. Isten engem úgy segélyen. Amen. Egyházközségünk választása, valamint jelentésed, kézadásod és esküd alapján beiktatlak gyülekezetünk tisztségébe az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Végezd a rád bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel és a Szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla, mi Urunk Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy a mi gyülekezetünk épülésére. És most kérném a testvéreket, hogy egy körbe álljanak be, és fogadják az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr adjon neked bölcsességet és hitet szolgálatod beköltésére, és viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon bérével szerzett. Amen. Foglaljanak el a testvéreket.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te fenségedet, hatalmadat, szeretetedet, mindazt, amit megismerhettünk már belőled, ami átragyog a mi életünkön, ami lehajolt a mi mélységeinkbe, ami jelen van személyes életünkben, gyülekezetünkben. Urunk, hálás szívvel vagyunk most itt előtted, ennek az Isten tiszteletnek a végén. Tele van a szívünk hálával mindazért, amit a mi életünkben elvégeztél, amit megtapasztalhattunk a te jelenlétedben, az újjászületést, és mindazokat a csodákat, amelyekre egyedül te voltál és te vagy képes. Köszönjük neked, Urunk, azokat a bizonyságtételeket, amik elhangozhattak, és köszönjük mindazt, ami mögötte van. Köszönjük neked azt, hogy te vagy ennek a nyájnak a pásztora, ennek a gyülekezetnek az ura, és amikor hálát adunk a mögöttünk lévő időért, és együtt indulunk előre abba, amit te készítettél számunkra, akkor azzal a bizonyossággal mehetünk, hogy te vagy az Úr, te vagy a Krisztus, és te mindent kézben tartasz. Urunk, így kérjük a te áldásodat a szolgálatunkra, a presbiterek, tisztségviselők, lelkészek szolgálatára, így kérjük a te áldásodat a gyülekezet minden tagjára, és így kérjük a te áldásodat azokra, akiket te már itt látsz ebben a gyülekezetben, de mi még talán nem ismerünk, vagy nem látjuk őket itt ebben a nyájban. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekünk bölcsességet, alázatot, a te szent lelkedet, hogy valóban úgy éljünk és úgy szolgáljunk, hogy az a te országod építésére és a te dicsőségedre lehessen. És Urunk, hálát adunk neked azért is, hogy itt ebben a gyülekezetben és a presbitériumban is és a tisztségviselők között Pali bácsi egy olyan erős oszlop és áldás volt. Hálát adunk az ő életéért, szolgálatáért, hitéért, szeretetéért, odaszánásáért. És köszönjük neked azt, hogy te kegyelmes voltál hozzá, akkor is, amikor megszólítottad őt először, és akkor is, amikor hazahívtad őt a te mennyei otthonodba. Drága Urunk, imádkozunk az ő szeretteiért, családtagjaiért, azokért, akik a mindennapokban a leginkább érzik az ő hiányát. Kérünk téged, hogy te adj vigasztalást, békességet, te ölelj át minden szomorkodót a te szereteteddel, és te ragyogtasd fel a gyász nehéz idejében is a te jóságodat, kegyelmedet és szeretetedet. És kérünk téged, hogy így vigasztald meg a gyülekezetet is, és te add, hogy mindaz, ami példa volt az előttünk állók életéből, azt példaként megélhessük mi is, és megélhessék azok, akik beállnak most ebbe a szolgálatba, akár újként, akár úgy, hogy folytatják azt, amit elkezdtek. Urunk, így hadd bízzuk rád egész gyülekezetünket, a nagy gyülekezetet, a Philadelphia gyülekezetet, és az egyes gyülekezet részeket, a nyírteleki, a kisvárdai, és a görögszállási testvéreket. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a te jó munkád erősödhessen, folytatódhasson mindhárom gyülekezet részben. Kérünk téged, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, a tőled tanult imádságban hozzuk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett énekünket.
Amen.
Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk a szokásosnál hosszabb lett, de sok áldásban részesedhettünk, és ahogy hirdettem, a gyülekezeti délutánunk most következik, tehát nem három napi hideg élelmet hoztak a testvérek, hanem valaki hozott meleg élelmet, amit majd újra lehet melegíteni. Ha valaki szívesen maradna ebből, bár nem hozott ételt, akkor maradjon. Történtek már ilyen csodák az Isten népe életében, hogy 5 kenyérrel 2 hallal is jól laktak sokan. Annál több van most itt, úgyhogy megélhetjük így is a közösségen. Ott a kettes teremben leszünk majd, tehát majd egy kis rendezkedésre szükség van. Azok részéről kérem a szolgáló férfiakat, akik majd itt vannak, hogy segítsenek ott az asztalokat elrendezni. Isten áldja a testvéreket, erős várom Istenünk.